útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődik az iskola. A nyári menetrend végéhez, a tanévkezdéshez igazodva lép életbe a vasúti menetrend több vonalat érintő harmadik módosítása. A Mástor közlése szerint ez az utazói észrevételek és a szakmai tapasztalatok figyelembevételével készült. Az utószezonban is sűrűbben járnak viszont a vonatok a magyar tengerhez. A balatoni szerelvények egyébként a főszezonban több mint 1.200.000 utazást szolgáltak ki. Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni és erdélyi Erzsébet táborok. Több mint 40.000-en kapcsolódtak ki hétről hétre, közölte a családokért felelős államtitkár az MT-vel. Kont Zsófia azt írta, az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatban érkező, valamint tanodás gyerekek is. Idén nyáron a Magyar Honvédség 8. alkalommal szervezte meg honvédelmi táborait, amelyekben csaknem 4000 diák vett részt, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Ebben az évben 25 különböző témájú tábort rendeztek 56 helyszínen, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Minden diáknak ingyenesek a tankönyvek, amit 15 milliárd forint terhet vesz le a magyar családok válláról, mondta el a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A Kelló könyvtárellátó NKFT 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, 1.200.000 diáknak, ismertette Vitályos Eszter. Szerinte segítség, hogy a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztus végén folyósították, ez 1.100.000 családot érint. Elmondása szerint a mobiltelefonok kitiltására az oktatási intézményekből azért van szükség, hogy a szünetben a diákok ne a kütyüzéssel legyenek elfoglalva. A magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas és autonóm, működése pedig kiszámítható és átlátható a modellváltás óta, hangoztatta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Pécsi Tudományegyetemen. Varga Bajusz Veronika az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén köszöntőjében azt mondta, a felsőoktatás egyszerre van a hallgatókért, a családokért, a tanárokért, a magyar gazdaságért és a magyar nemzetért, azaz értünk, jelenünkért és jövőnkért. Idén 3 milliárd 400 millió forintos keretösszeggel hirdették meg a Nemzeti Tehetségprogramot, amelyben több ezer tehetséges fiatal kap támogatást, közölt az államtitkár az M1 állami televízióban. Elmondta, a pályázatok beadási határideje július végén volt. Mint ismert, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, várhatóan csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknál is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványanyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azzal fordult Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárhoz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy határozzák meg úgy az intézményen belüli hőmérséklet felső határát, hogy az legyen összhangban a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendeletben foglaltakkal. Kérik, hogyha a meteorológiai előrejelzések alapján a várható napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot, az igazgató intézkedjen a tanítás-oktatás rövidített órákkal történő megtartásáról. Legitima dél-oroszországi Kurszki terület elleni ukrán offenzíva, Kijevnek joga van az önvédelemhez, így nyilatkozott a Weltam Sonntag című német heti lapnak a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg először reagált az orosz területen történő ukrán előrenyomulásra. Eközben Csehország külügyminisztere közölte, nem korlátozzák Ukrajnát az általuk küldött hadianyagok felhasználásában. A legutóbbi éjszaka Kijev mintegy 158 drónnal támadta Oroszországot, köztük jelentős károkat okozva a moszkvai olajfinomítóban és két főváros közeli erőműben. Ekközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról győzködi az Amerikai Egyesült Államokat, hogy nagy hatótávolságú fegyvereivel orosz területen lévő katonai célpontokra támadhasson, írja az Index. Joe Biden szerint közel van a megállapodás a gázai tűzszünetről. Az amerikai elnök erről a katari egyiptomi amerikai közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalásokra vonatkozó kérdése válaszolva beszélt, és megjegyezte, itt az idő, hogy a háború véget érjen. Közben Izrael azt állítja, megtalálták a Hamász által a gázai övezetben tartott újabb 6 túszholttestét. Palesztin fegyveresek tüzet nyitottak egy rendőrautóra Cisjordániában. Megöltek 3 embert, majd elmenekültek, jelentették az izraeli biztonsági szervek. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadékra kicsi az esély, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Augusztus 27-én, 28-án két napos találkozót tartottak a Ferences Rend fenntartásában működő oktatási nevelések intézmények pedagógusai számára Mátraverebészentkúton. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Bodó Mártont, a Ferences Rend tartomány oktatási referensét.
Még nincs 10 éve, de már közel 10 éve. Minden évben a Ferences Rendtartomány abban próbálja segíteni az ő iskoláiban lévő pedagógusokat, hogy egy kicsit töltődjenek tanév előtt, kapjanak valami lelki és szakmai támogatást, és úgy indulhassanak a tanévnek, hogy mégis nyilván ott van a nyár öröme is, hogy pihentünk egyet, de hogy valami más impulzus is érje őket, illetve azért többféle intézménye van a Ferences Rendtartománynak, általános iskolája, autistákat segítő központja, 12 év folyamos gimnáziuma, mint a Szent Angéla, kollégiummal egybekötött gimnázium, mint amilyen a most már szeptembertől Szent Antalnak elnevezett gimnázium Esztergomban, és a Szentendrei gimnázium, ami szintén ismert, és van egy óvodája is, a Testvérkék óvoda Pasaréten, és hogy az ezekben az intézményekben dolgozók egy kicsit egymással is összekapaszkodhassanak, és egymást is erősíthessék, és ezért ez a két nap, ami elhangzott, ugye most idén augusztus 27-28-a, most már évek óta úgy épül föl, hogy az első egy szakmai nap, ahol inkább a cél az, hogy egy kicsit olyasmi szakmai kérdéseket beszélhessenek meg, ami őket érinti. Mondjuk idén készült egy stratégiája a ferences rendtartománynak, ez volt a szakmai nap témája, tehát hogy mik azok a ferences alapértékek, amit jónak látnak, és nagy örömünkre ferences szerzetesek tartották a műhelyeket 8 témában, 3 turnusban, és akkor így minden pedagógus legalább 3-at a 8 témakör közül egy órás blogban kicsit átbeszélhetett a más intézmények pedagógusaival. Tehát tényleg a hangsúly itt azon, hogy együtt lenni és egymást táplálni és segíteni. Nagy öröm a Szent Kút, mint hely. Tehát, hogy van egy ilyen helye a ferences rendtartománynak, hát ez egy nagyon nagy kincs, ahol tényleg már önmagában, hogy itt lehetnek a pedagógusok, ez is egy nagy élmény és egy nagy táplálkozási lehetőség, úgyhogy szentmisével kezdjük és szentmisével zárjuk a 2 napot. Ez mind azért tényleg egy nagy ünnep is, és úgy tűnik nekem, hogy egyre inkább szívesen jönnek a pedagógusok ide, mert azt érzik, hogy itt tényleg azért kapnak valamit, amit utána hazavihetnek.
A közös gondolkodás nagyon fontos. 8 alapértéket említett meg, amelyről közösen gondolkodtak itt a 2 nap során. Ha nem is mindet, de néhányat megemlítene, hogy melyek ezek az alapértékek?
Van egy oktatási bizottsága igazából a ferences rendtartománynak, és minden intézmény képviselteti magát ebben, és ők gyűjtötték össze ezeket az alapértékeket, és azokat a célokat, amit lebontva akár 5 éves ciklusban meg is lehet valósítani, hétköznapra váltani az alapértékeket. Hogy mondjunk ilyet, az irgalom például egy ilyen, ami azt gondolom, hogy azért tényleg hogy fordulok én a diákomhoz? Eleve számon kérően, vagy tudva, hogy hát ő is egy otthonból jön a saját esetlegességével, és el tudom fogadni, hogy jaj, nem volt házi feladat például a mai napon. Tehát nyilván, hogy a hétköznapokra váltásra mondjak példát, azért mondom ezt. A testvéri közösség egy másik ilyen alapérték, ami a ferences rendnek tényleg egy fontos alapja, hogy együtt, közösségben megélni sok mindent. Ez legyen egy kirándulás, legyen egy lelki gyakorlat, ami minden intézményünkben van. Ima reggel, tanítás előtt, tanítás után. Tehát, hogy megélni a közösséget, nyilván Krisztussal is, de alapvetően egymással, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Ez volt egy másik téma, amit megjelent. Ugye a teremtésvédelem szintén a ferences rendtartománynak hangsúlyos Szent Ferenctől származó alapértéke. Tehát, hogy ezeket beszélgetni át, de úgy, hogy az iskola mit tud ebbe tenni, és egymásnak tudunk-e ötletet adni, hogy na hát ti hogy csináljátok, mi hogy csináljunk, és esetleg van-e olyan, amit én át tudok tőletek venni, mert hú, ez megtetszett, ez még sose jutott eszembe, és akkor kipróbálom, hogy hogyan tudjuk ezt tenni. Tehát ez a műhely foglalkozásoknak ez volt igazából a szakmai tartalma. Nagyon örültünk, hogy Zsódi Viktor atya itt volt velünk tegnap, ugye ő a Piarista rendtartomány tartományfőnöke, mert egy kicsit más távlatból lehetett az oktatásra ránézni. Ő hogy látja egy másik szerzetes rend iskoláinak fenntartójaként, mint volt iskolaigazgatóként is, tényleg bölcsességével, humorával itt segített minket, hogy egy picit egy más látásmód is legyen. És azért ezeknek a napoknak egy fontos eleme, hogy van egy este, amikor együtt vagyunk, és egy kicsit kötetlenebbül is lehet beszélgetni. Tegnap egy sajtkóstolás és borkóstolás adta az alapot, és utána ebben egy ilyen kimeddig van együtt a többiekkel szívesen, volt, aki hajnalig itt beszélgetve, akár táncolva, énekelgetve töltötte az estét.
Számos olyan szerzetes közösség és egyházmegyék fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények vannak. Milyen az együttműködés a különböző oktatási intézmények között? Mennyire tudnak tapasztalatot cserélni és segíteni egymás tevékenységét, munkáját?
Ugye azt mondhatjuk, hogy van egy KAPI nevezetű Katolikus Pedagógiai Intézet, ami szervezi azt, hogy az egyházmegyék fenntartásában és a szerzetes rendiek együtt is, például idén volt egy, és már évek óta van a katolikus iskoláknak egy tanévnyitója, ahol együtt vannak, és nyilván közös dolgaikról egyeztetnek, beszélgetnek. Nem titkolva, nyilván vannak feszültségek is, de hát pont tegnap adott erre példát Viktor atya, hogy akár egy fenntartó belül is, mondjuk valamilyen európai piarista rendtartományát említette, ahol a plébániák szemben állnak az iskolákkal, és ha a minisztráns verseny van, akkor a plébániák minisztráns versenyében nem fogják beszámolni az iskolában töltött minisztrálást, mert az egész más, hiába ugyanaz a rend szentmisén vettek részt a diákok. Tehát, hogy mondjam, a magyar valóságban is nyilván ilyenek előfordulhatnak, hogy feszültség akár csak az emberi gyengeségből fakadóan, de alapvetően azt gondolom, hogy van egy egyszerűen már csak a közös feladatokból fakadóan is egy együttműködés az egyházmegyék intézményeivel, és nyilván ez a személyes kapcsolatokon is múlik, hogy ki kivel van jóba, és hogyan tud esetleg még tovább építeni kapcsolatokat. A másik pedig, hogy van egy szerzetesi fenntartású intézményeknek egy külön irodája, ugye ez a szerzetesi iroda a piarista közben, ahol pedig összefogva, és pont van egy oktatási bizottsága is ennek a szerzetesi irodának, aminek a elnöke most Zsódi Viktor atya, tehát ő próbálja a szerzetesi intézményeket és vezetőit összefogni, és ez egy szintén régi hagyományra visszatekintve is egy jól működő dolog. Nyilván a szerzetesi iskolák egy másfajta, sok esetben másfajta módon működő intézmények, mint a egyházmegyeiek, és ezért szívesen kapcsolódnak egymáshoz, és vannak közös dolgok ugyanúgy, amit szintén tudnak együtt csinálni. Ami viszont, ha szabad itt mondanám, hogy egy zarándoklat, ugye a stigmatizációt ünnepeljük idén, és jövőre szeretne a Ferences Rend ezzel is egy kicsit az összes diákot átfogóan valamit szervezni, hogy egy zarándoklat lesz. Remélem, hogy jól mondom, hogy május 30, de ebben most teljesen nem vagyok biztos, de az biztos, hogy május vége felé, ahol együtt lenne egy zarándoklat Szentkútra, ami pont azt szolgálna, hogy egy kicsit megint Szent Ferenc szellemiségét közösen is a diákok megélhessék.
Látjuk azt, és nagyon-nagyon sokat beszélünk arról rádiónkban is, hogy milyen sokat változott a világ, nagyon sokat változott a fiatal generáció is. Mi jelenti véleménye szerint a legnagyobb kihívást ma az oktatásban, hogyha a fiatalokat nézzük?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és nehéz erre röviden válaszolni. Én inkább azt mondanám, hogy a modern világ az nagyon változik, a digitális közeget is lehetne mondani, de egyszerűen a társadalmi valóság is nagyon változik. A családok háttere, hogy tud jelen lenni a diákok számára, az is sajnos nagyon változik, és nem mindig pozitívan. Tehát, hogy itt egy nagyon összetett helyzetben kell új válaszokat adni erre, de amit én mondanék, hogy sok minden meg nem változik. Tehát, hogy a diákokat szeretjük-e például, és ezt talán ezt emelném ki, hogyha tudjuk szeretni őket, akkor ez egy olyan erő, hogy az nagyon sok motivációt adhat abba, hogy tényleg az iskola az egy olyan tér legyen ma is, ahol valamit átad, értéket is, és nem csak tudományos értéket, hanem emberi értéket is.
Bodó Mártonnal, a Ferences Rendtartomány oktatási referensével beszélgettünk. A Ferences pedagógiai napokon előadást tartott Zsódi Viktor piarista tartományfőnök is. Őt hallják most.
Senki sem lehet sziget. Az egészséges ember az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalazanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben. Van egy kulturális tudás, ami a kereszténység sajátja, és nagy ajándék az egész világ számára, amelyről bizonyos értelemben a hittan tantárgy keretében beszélünk. És van a hit aktusa, amely egy szabad válasz mindarra a meghívásra, amelyet a Jóisten ad nekünk. Hittan oktatás. Elsősorban talán azt mondhatnám, hogy a katolikus iskolák hittan oktatása, ahol heti két órában, általában heti két órában tanítják a hittant, ott természetesen van a hittannak egyfajta közösségi szerepe is. Bizonyos értelemben van katekumenális jellege is, amely a hit átadására vonatkozik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az új kateketikai direktórium is arról beszél, hogy a hittannak, a hittan tantárgynak, annak olyan súllyal kell jelen lennie az iskola életében, mint az összes többi közismereti tárgynak, azzal a rendezettséggel és azzal a szigorral. És pont ezért, pont ez alapozza meg azt, hogy egyébként ez egy választható érettségi tantárgy is, ahol bizony nagyon sok esetben van komoly tárgyi tudás is, amelyel rendelkeznie kell az érettségére jelentkező fiatalnak. Persze, ebben az érettségben is megjelenik a felelet végén egy olyan rész, amit aktualizálásnak nevezünk, hiszen a felelőnek beszélnie kell arról, hogy mindaz a tartalom, az a tudásanyag, amelyről éppen akkor beszélt, az a keresztény életben hogyan aktualizálható, és hogy kell lennie egy rövid, egyperces reflexiójának arra, hogy ez a keresztény életben mit is jelent gyakorlatban. De alapvetően az a kulturális kincs, amely a kereszténység évezredeiben létrejött, az egy olyan érték, amely valóban nagyon sok adatot és nagyon sok tudást tartalmaz, és feladatunk, hogy ezt át tudjuk adni a növendékek számára. Hiszen gondoljunk bele, hogy az ember történelmét úgy tudjuk igazából megérteni, hogyha bizonyos adatok felhasználásával egy történelmi képet rajzolunk ki az emberiségről, és hogy ez a felelősségvállalásunkat igazából erősíti. A kereszténységről szerzett tudásunk az nem hátráltatja hitben való elmélyülésünket, hanem alapja lehet. Oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak felnőtt emberek, akik nagyon sokszor hitük megfogalmazásában talán egyszerű vagy gyermeki formákkal élnek. Pont azért, mert nem volt lehetőségük, nem volt alkalmuk, hogy a hitükről sokkal mélyebben tanuljanak. Önmagában a hittanak a megtanulása az nem jelenti a hitben való, a hit aktusában való elmélyedést, de egy nagyon jó alapot adhat. És kell is, hogy ezt kihasználjuk erre, hogy észrevetjük, hogy melyek azok a tudásanyagok, amelyeknek az elmélyítése, amelyeknek a megtanulása valóban alapot adhat arra. Nagyon sokszor szerettünk távolságot venni a memoriterektől, mert hogy ez már nem egy modern oktatási eszköz. A régi direktórium, kateketikai direktórium egyébként fölhívja a figyelmeit a itt tanároknak, hogy bizonyos dolgokat azért érdemes megtanulni, de nagyon érdekes, hogy a modern pedagógia ismét fölismeri azt, hogy bizony a memória fejlesztése memoritereken keresztül nagyon is alapja a tanulásnak, és itt megint arról van szó, hogy a tanulás folyamatát akarjuk középpontba helyezni. Természetesen csak egy apró szegmense lehet a memoriterek tanulása, a tudás, a hittantudásnak átadásának, de egy izgalmas része lehet, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az egyházban való jelenlétünk az nagyon sokszor abból fakad, hogy bizonyos szövegeket közösen ismerünk, hogy közös élménynek igen erősen az egy meghatározó pillanata, amikor sok-sok nemzet tagjai közösen latinul tudják imádkozni az Úr imádságát. Ezt csak egy példaként hozom, hogy bizonyos esetekben egy imádságnak, egy latin imádságnak az ismerete, az alapja lehet annak, hogy olyan hit tapasztalatunk születik, amely aztán erőt adhat az egész életünk folyamán.
De ha valaki nem rendelkezik ilyen ismeretekkel, akkor sincs kizárva a Jóistennel való szoros kapcsolatból. Piaristák Magyarországon nagy hagyománnyal, hosszú életúttal rendelkeznek, de azért a rend tagjai szerte a világon jelen vannak. Mennyire lehet a magyarországi működést, jó gyakorlatot átadni, akár a külföldön, Amerikában, Ázsiában, az ottani jó gyakorlatokat mennyire lehet a magyarországi helyzetre, állapotokra átültetni?
Hát nyugodtan mondhatjuk Afrikát is. Nyáron Rómában voltam tartományfőnöki konferencián, ahol pont afrikai előjáróatyák is jelen voltak, és hogy abszolút megértettük egymást. Nagyon nagy élményem ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy igazából a kihívások, feladatok, azok nagyon hasonlóak. Bármennyire is más a társadalom, másik földrészen élünk, az előjárók akár Dél-Amerikában, akár Afrikában, akár Ázsiában, vagy itt nálunk Európában hasonló kihívásokkal küzdenek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok rétű az együttműködés, nagyon sok formája van ennek. Talán az egyiket, hogy említsem meg, egy fiatal rendtársam, aki egyszerű fogadalmas, most egy évet Limában tölt. Egyrészt ő spanyolul tanul, másrészt megismeri, hogy ott hogyan működtetnek a rendtársak egy iskolát, hogyan élnek közösségben. És hogy ezek a tapasztalatok már most egy-két hónap távlatából nagyon izgalmasak mindannyiunk számára, hogyan ezeket megosztja. És az is nagyon fontos, hogy ő mit tudott átadni. Arról beszél, hogy hát persze itt Magyarországon mi bizonyos informatikai hálózatok kiépítésében, talán az ő érdeklődése is valami ilyen környékén van egyébként, de hogy ő mennyi mindent tud adni pont ezért, és hogy oda került, és hirtelen ő lett az iskolai tableteknek a gondnoka. Mert hogy más szisztémában látja, más rendszerben látja ezt az egész feladatot, ami ott igazán hatékonyságnövelő tud lenni. De ahogy mi átvettük a kalazancius mozgalomnak az építését, meg működtetését, az pedig egy olyan akció volt, ami elsősorban a spanyol rendtársaknak volt a gyakorlata, amit aztán mi tudtunk adaptálni a magyar körülményekre. Számos ilyen együttműködés van, és számos közös gondolkodás, ami tud bennünket segíteni, és hogy nagy élmény az számunkra, hogy a világ minden részéről testvérként köszönhetjük egymást.
Kedves hallgatóink, Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt hallották. A szerkesztő Papildikó nevében is búcsúzik a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kérdésre választ nem ad, és a bizonytalan úgy elragad, ha minden szerte foszlott, csak benned bízhatok. Tudom, te mellettem vagy, minden pillanatban, és az új élet által már te irányítasz. Nem tudom, hogy a szél honnan fúj, s hova megy. Én is erre vágyom, lelkeddel így vezess. Nem számít más, nincs ennél fontosabb.
szerepen használt szolgádat, Uram. Igen, a kérdésre választ te adsz, ha a bizonytalan úgy elragad, ha minden szerte foszlott, csak benne bízható. Tudom, te mellettem vagy minden pillanatban, és az új élet által már te irányítasz. Nem tudom, hogy a szél honnan fúj, és hova megy. Én is erre vágyom, lelkeddel így vezess. Nem számít már, nem számít más, nincs ennél fontosabb. Tervedben használd szolgádat, Uram. Nem tudom, hogy a szél honnan fúj, s hova megy. Én is erre vágyom, lelked, te így
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 75 éves korában elhunyt Dudás Ferenc református lelkipásztor, az Egervölgyi Református Egyházmegye egykori esperesét augusztus 24-én szombaton kísérték utolsó útjára a poroszlói alvégesi temetőben. Dudás Ferenc Erdélyből származott, eredetileg színésznek készült, gazdálkodó szülei pedig fogorvosnak szentek, ő mégis úgy döntött, lelkipásztor lesz. Feleségével a rendszerváltás után települtek át Magyarországra, 1992-ben került a poroszlói gyülekezet élére, és nyugdíjazásáig ott is szolgált. Dudás Ferenc egész életében a jóért harcolt. Eredményeit annak köszönheti, hogy mindig alázattal fordult az emberekhez, kollégáira szolgatásként tekintett, soha nem hatalmaskodott senki felett, mondta abban az interjúban, amit nyugdíjba vonulása kapcsán készítettünk vele 2018-ban. Mai adásunkban ezzel a beszélgetéssel emlékezünk rá. A riporter Sike Gábor.
Körülbelül 4 esztendővel ezelőtt volt Esperes úrnak a beiktatása, akkor ugyanígy itt beszélgettünk. Nyilván az egy nagyon harcos nap volt, rengeteg vendéggel, rengeteg meghívottal, és emlékszem, hogy Esperes úr célként azt fogalmazta meg, folyamatosan ezt hangoztatta a beszélgetés alatt, hogy azt szeretné, hogy valamilyen szinten béke valósuljon meg itt az egyházmegyében, illetve legyen egy egység és összefogás. Így utólag mennyire sikerült ezt a célt megvalósítani?
Emlékszem erre a kijelentésemre, és az alapigét is úgy választottam meg, amelyben benne volt egy az embernek a magatartása, az emberi tartás, hogy a ti szavatok legyen igen, az igen, a nem, az nem. Arra is emlékszem, amikor nem egy lelki széltekezleten, természetesen a beiktatásom alkalmával is a békesség megteremtésére tettem a hangsúlyt. Talán elmondhatom, hogy az életem során az egyik legkiemelkedőbb sikerélménye az, hogy ezt a célkitűzést az egyházmegyénkbe elértem, nincs feszültség, és azért megy ilyen szépen, ékesen és szép rendbe az új esperesnek a megválasztása, valamint az egyházmegyé főjegyzőnek a megválasztása is. Egervölgyén békesség van.
Hogyha visszatekint esperes úr a 4 év szolgálatra, emellett mik azok az eredmények, amelyeket szívesen kiemelne?
Azt hiszem, hogy sok szép eredményre be tudok számolni. Ami talán a legfontosabb az, hogy a lelkészek egymás között jó hangolatba, jó kedvel találkoznak. A másik eredmény pedig az, hogy ezzel még mindig kell javítani, de azért eredménynek tartom azt, hogy időbe beküldik mindazokat az irományokat, jelentéseket, amit az esperes tőlük elvált, és el is várok még mai napig is. Ez a kezdet-kezdetén úgy történt, hogy volt olyan kollega, aki úgy megfeledkezett, rátelefonáltam, nem írtam sohasem egy dörgedelmes levelet egy kollégának se. Aztán egyszer mondtam a feleségemnek, hadd ne mondjak most nevet, öltözzé föl, és megyünk a kollégához, viszük a bélyegzőt, és ott helyben mindent megcsinálunk. Úgy is történt, elmentünk mind a ketten, a házaspár otthon volt, kitettem a bélyegzőt az asztalra, kértem a száruszámadást, költségvetést, ott lepecsételtem, az egyik példát elhoztam, a másik maradt. Az volt a válasz a kollega részéről, az életben többet elő nem fordul, hogy ő elmaradjon azzal, amit az esperesnek be kell küldeni.
Akkor ez egy olyan finom ráutoló magatartás volt.
Ez így van, egy finom ráutoló magatartás volt, és én ezt a módszert használtam az egyházmegyénkbe. Tehát nem azt az utat választottam, kollégák vagyunk, tehát ezt mindig figyelemmel bevettem, hogy kollégák vagyunk, lelkipásztorok vagyunk. Nem voltam és nem is tudok hatalmaskodni, hogy idézőjelben mondjam ezt, hanem úgy szolgatási kapcsolatot alakítottam ki, és próbáltam rávezetni a kollégákat arra, hogy megvan nekünk a saját kötelezettségeink, és oda kell figyeljünk egymásra. Mert egy esperes csak akar tudja végezni a munkáját, becsülettel, tisztességgel, akár a zsinat felé, akár a nyugdíjintézet felé, vagy a kerület felé, ha a kollégák betartják a határidőt. És ezt is elértem, ez az én egyik legnagyobb eredményem a békesség mellett.
Igen, mert hogy egy ilyen tisztség rengeteg adminisztrációval jár, és nem árt, hogyha ott van egy kiszámítható rend. Lelkipásztorként, poroszlói lelkészként hogyan lehetne megvonni a mérleget? Nézzük most ezt az oldalát a szolgálatnak.
Akkor egy kicsit vissza kell kanyarodni, ezelőtt 25, közel 26 esztendőre. Ez nem egy könnyű terület. Nem volt könnyű terület előttem sem. Itt még egyszer volt a közel 380 év alatt, még egyszer volt egy esperesi hivatal. A jegyzőkönyv arról tanúskodik, hogy Szendrei Károly, aki itt volt lelkipásztor közel 40 esztendeig, haraggal ment el, badarságon vesztek össze a presbitériummal, utána a következő lelkész az is elment, a következő lelkész az is elment, és én úgy kerültem ide, hogy az első lelkipásztori fizetésemet nem tudtam fölvenni, tehát akkor volt 12 ezer forint a lelkésznek a fizetése, és az egyházközség kasszájában 10 ezer forint volt. Nagyon lentről kezdtük, nagyon kemény munka volt, kitartóan végeztem a munkámat, és hál' adjon a jó Istennek, szép eredményt értünk el. Lehetne jobban is, mint mindenfele, az élet minden területén, de nagy megnyugvás nekem az, hogy úgy adom át az egyházközséget, úgy adom át az esperesi hivatalt, hogy aki utána fog jönni, az, ha odafigyel, ha még tesz is hozzá valamit, mint fiatal ember, akkor még nagyobb eredményt fognak elérni. Tehát megnyugodt lélekkel végeztem végig a munkámat, és úgy végzem mai nap is.
De sorolta esperes úr, azért ez egy nagy dolog, hogy önt megelőzően mindenki távozott a posztjáról, ön pedig nem csak, hogy kitölti, és gondolom beszélhetünk erről is, hanem marad Poroszlón, hiszen most is abban a házban beszélgetünk, abban a lakásban, ahol majd a nyugdíjas évek következnek. Tehát ez nyilván azt bizonyítja, hogy Esperes úr tiszteletesként is jól érezte magát itt Poroszlón.
Igen, az egész családom jól érezte magát. Na természetesen vannak összetűzések, a gyülekezeten belül a lelkipásztor is, mondjuk a presbitérium, vagy a gyülekezeti tagok között, mert a nemre, ha valami nem jó, azt nem mondhatod azt, hogy jó és igen. Én Nagykárolyban voltam segédlelkész, Orosz Árpád, megboldogult Orosz Árpád Esperes mellett, és azt mondta nekem, fiam, soha ne törekedj arra, hogy téged mindenki szeresse, mert ez azt jelenti, hogy a rosszra is azt kell mondjad, hogy, vagy azt mondod, hogy jó. És ez így igaz, ahogy ő nekem akkor elmondta, és én ehhez tartottam is magamat egy életen keresztül, ha valami nem volt jó, és én meg voltam arról győződve, hogy ez nem szabad se a presbitériumnak, se a gyülekezetet megtenni, azért harcoltam, és mindig örömmel tapasztaltam azt, hogy azok, akik más irányt választottak, és azt akarták mondjuk érvényesíteni, a végén rájöttek arra, hogy az az irány nem volt jó, és a másik irány pedig jó volt. Igen, a családom szeretét, azért is maradtunk itt, és itt szeretnénk eltölteni a kis nyugdíjas éveinket, remélem, hogy elképzeléseink szerint.
Annak idején a család együtt érkezett Erdélyből. Megérte el települni, bár előbb beszélgettem kedves feleségével, és mondta, hogy azért ez nem volt egy egyszerű történet.
Ez egy nagyon-nagyon nehéz történet volt. Hát ahhoz, hogy én elmondjam, hogy miért települtünk át, nem tudom, hogy alkalmas ez a beszélgetés erre, de hát ha nem alkalmas, akkor majd ezt lerendezek.
Abszolút alkalmas.
Én vagyok az első tanult ember a mi családunkból. Én szilágysági gyerek vagyok, ott születtem Szilágy Görcsönybe. Apai, anyai ágon gazdálkodtak, paraszt emberek voltak, nagyon szorgalmas paraszt emberek voltak, és mivel sokat dolgoztak, amikor volt az úgynevezett rendszerváltás, a kommunista rendszernek a kialakulása, a nagyszüleimet bezárták a börtönbe. Édesapám börtönbe volt. 11 hektár föld volt, az nem volt olyan sok föld, de abban az időben mégis soknak, sok is volt, ugyanis azt nem lehetett megművelni már igavonó állattal, meg kapálni, és így volt napszámos, meg volt a harmados, meg felébe kiadt édesapám földet. Amikor el akarták venni, hát nem akart adni, és így bekerült a börtönbe. Ott aztán voltak tanult emberek, orvosok, ügyvédek, ahogy nekem majd elmondta, meg lelkészek is, és elmondták édesapámnak, hogy hát ha ezt nem adod át, vagy nem tudom, tegezték, vagy magasztak, akkor itt téged meg fognak ölni. Mert akkor az olyan rendszer volt. Aláírta, mindent elvettek, és így engemet rögtön felvettek a gimnáziumba. A nővérem sokkal jobb tanuló volt, sokkal szorgalmasabb volt, 3 évek volt idősebb, mint én, 3-szor volt fölvételizni, nem vették föl. Ahogy édesapám leadta a vagyonát, vagy vagyonunkat, én azonnal bekerültem a gimnáziumba. Soha nem gondoltam arra, hogy én lelkész leszek. Én személyesen színi szerettem volna lenni. A Major Andrásról lehetett hallani, itt van 2 fia, mind a kettő itt van. Magyarországon mind a ketten lelkészek, unokatestvérek voltunk, ő is teológus volt. Volt egy ilyen nagy tükör nagyapámnak a szép szobájába, akkor mikor nem voltak otthon a szülők, akkor vettünk egy fél literes üveget, és mondtuk a verset, Adénak a versét, mert kellett volna fölvételizni a Színi Akadémiára. Énekeltünk, hogy majd mind a ketten színészek leszünk.
Az üveg helyettesítette a mikrofont?
Az üveg helyettesítette a mikrofont. És édesanyám szerintem Horthy idejében apámmal valahol ott a faluba vagy Zilahon láthattak egy filmet. És abban a filmben látták azt, hogy félpucéron ölelgőnek a színészek egyik a másik. És nem látott egyebet, szerintem akkor egyet lát. Elmondta ezt szépen nekem. Édesapám fogorvost akar belőle mindenféleképpen Marosvásárhelyen. Nem voltam én nagyon jó tanul, de mindig megtanultam azt, ami kellett, és akkor meg is voltam elégedve. Amikor leérettségiztem, 2 ilyen dologra emlékszek az életem, amikor leérettségiztem, nálunk az volt kötelező, vagy divat, nem tudom, de belső lelki indítatás volt az szerintem. Mindenki 2-szer az Isten házában volt vasárnap. Gyerekek, felnőttek, lehet, hogy volt 2-3% a falunak, aki nem, de azt ki is közösítették. Mentem egy délután az Isten tiszteletre egyedül, a lelkész egyedül jött ki a parókia a kapuján, a parókia és a templom között lehetett egy olyan 300 méter, egy domba föl kellett menni. Megfordult Péli Sándor, és azt mondja nekem, hogy nem akarsz teológiára menni. És másodpercig töredék alatt azt mondtam, hogy igen, én így lettem lelkész. Nem emlékszem, hogy ezért imádkoztam volna. És én így lettem lelkész. Ez volt az első az életemben, amit így tudok kötni, meg a házasságom. A házasságom úgy volt, hogy hát 26 évesen megismertem a feleségemet, és elmentem Élszentkirályra, meglátogassam Albi Bélát, nőtlen fiatalember volt, november 4-én, 1974-ben, 73-ban, sötét volt, akkor nem volt az utcán világítás, parókia be volt kulcsolva, bemegyek a szomszédos, megkérdezem a bácsit, hogy itt van a tiszteletes úr valahol a faluba, azt mondja, igen, Sorkoszton. Erdélyben annak idején szokás volt az, ha egy fiatal lelkész úgy került ki egy kis faluba, hogy nem volt feleség, akkor elhívták vacsorázni, ebédelni, és ezt mondták Sorkoszt. És mondom, azt mondja, Nagy Pistánál van Sorkoszton. Mondom, nézd, én nem tudom, hogy ki a Nagy Pista, de azt sem tudom, hogy ki lakik, hol lakik Nagy Pista. Novemberben már nagyon sötét volt, mint a 4 óra után. És azt elkísért, elkísért, a vacsora már befejeződött, ott volt egy néhány presbiter, ott volt az asztalon egy kancsó bor, mert már vacsorát befejezték, se idős, se fiatal hölgy nem volt, és egyszer rá 10 perc, még vasárnap volt, és falunok a vasán felöltöztek ünneplőbe, megjelenik egy szép kis lány, mini szoknya, és leül oda, és elkezdünk beszélgetni. Akkor estén azt mondtam Albi Bélának, mikor még a kisujjára fogtam meg, Béla, te ezzel a lányjal meg fogsz esketni. De ez akkor este történt. Ez a két dolog az életemben olyan, amikben azt látom, hogy ez az Istennek a gondviselése, vagy irányítás, vagy beavatkozás az életembe. Ha most kellene válaszok pályát, ugyancsak lelkipásztori pályát választan, nem könnyű, nagyon nem könnyű, és ugyancsak őt választanám a feleség. Persze ez nem azt jelenti, hogy teljesen felhőtlen volt a mi kapcsolatunk.
Nem is jelentheti.
Tehát ez nem azt jelenti, de ez volt, ezt így éltem meg, és innenek nagyon örülök.
Könyörögjünk már vissza egy picit az áttelepülésre az anyaországba. Ugye szóba került, hogy ez nagyon nem volt egyszerű történet.
Nagyon nem volt egyszerű történet.
Mi indokolta?
Ami indikolta az én életemet, hogy elmondtam, ugye nem fejeztem azt a gondolatot, hogy mit csináltak édesapámmal, a nagyszüleimmel, ugyanazt megpróbálták csinálni a kolozsvári teológia, a szekuritáti, tehát a szekuritáti. És annyira gyötörtek, és annyira kínoztak már, hogy azt mondtam, hogy ezt már nem lehet kibírni. Tehát éjszaka 1 órakor. Csörgött a telefon, annyi telefonáltak a rendőrségről, csak mondjuk egy példát, hogy nincs benne az útlevelem. Egyszerűen. De ezt tudtad pontosan, hogy nem igaz. Föl kellett kelljél, el kellett menjél, és mindig nyaggattak.
Tehát ez végül is egy abszolút megtervezett zaklatás volt a részükről?
Megtervezett zaklatás volt. Nagyon sok kollégámában tudtunk is egymásról, tehát volt egy-két kollega, akit én fel tudnék sorolni, de nem akarok neveket mondani, akik ugyanezt elmondták, kikészültek, volt, aki nekiállt és elkezdett inni. Volt, aki részegen ment fel a szószékre, és ugye bántották, belehajszolták, belehajszolta a szekuritáti az értelmiséget, de a lelkészeket főképpen, hogy idegleg teljesen készítsék ki. Tehát ezt érezted és tudtad. És amikor ezt értem, nem megy ki, megjelentek nálam román emberek, szomszédom, most halt meg nemrég, román ember, állatorvos. Szembe volt a parókiával az állatorvosnak a lakása, havonta kiment hozzá a szekuritáti, és havonta kellett adjon rólam jelentést, nem bírta lelkileg, azért mondta el. Tehát ő nem bírta lelkileg már, hogy jönünk, jártunk egymáshoz, hogy havonta, hogy ki jön be hozzám, meddig ül ott, vele mit beszélek. Eljött egy presbiter hozzám, nem mondom a nevét, mert ő már meghalt, a fia él, presbiter, hogy a szekuritáti megy hozzájuk, és a fia járt hozzánk a feleségével. Nem bántam őt, mert őt is kínoszták, mert a feleség olyan helyen dolgozott, hanem akkor kirúgták volna onnan, és akkor az is mindig jelentést kellett adjon. A fodrászom eljött, és mondta, hogy jelentést kell adjon. És akkor ezt már nem bírtad. És akkor megpróbáltam. 87-ben adtuk be az áttelepítési kérelmünket, és akkor el lehet képzelni azt, hogy Bukarestből kaptuk a levelet, és a levélbe szépen az volt írva, hogy menjünk fel Bukarestbe az ügyintézés céljából. 7 órakor este indult Nagy Károlyból a vonat Bukarestbe, reggel 7 órakor érkeztél meg, de azzal a feszültséggel, ami benned volt. Bementünk, hát itt hogy is mondják annak, az az idegen forgalom, vagy a külföldi átterpelés a kapcsolatosnak, volt annak egy hivatalos neve, és úgy, ahogy mondom, nem lehetett leülni, az előszobába kellett várni, de nem volt szék, nem volt lóca, ott tartottak egy órát vagy 2 órát, bementél, és egy másodperc alatt el volt intézve, refuzált, egy másodperc, nem lehetett se kérdezni, miért, vagy hogy. Onnan akkor gyere haza, Szaniszlóra összetölten, lelkileg, teljesen kikészülve. Ezzel van mégis egy szép emlékem. Hát, hogy akkor lehettem, hogy 37 éves, a feleségem 34. Annyira el voltam fáradva, hogy éreztük, hogy nagyon-nagyon nagy bajban vagyunk. És Bukarest közepén ott voltam, ott lehetett megvenni a repülőjegyet, és ki volt szépen írva, persze románul, hogy ekkor és ekkor indul Bukarest Szatmár Németi repülő. Soha nem ültem a repülőgépen. Én sem, meg a feleségem. Mondom, Klári, gyere, menjünk a repülővel, és akkor egy óra múlva voltam. Ő nem. De ez ott történt a főtérkelős közepén. Mondom, Klári, megveszem mind a 2 jegyet, akkor bemegyek, mikor én kívek, te el fogod dönteni. Jössz, vagy nem jössz. Én repülök, és akkor majd jössz délután vonattal. Amikor látta, hogy én nem engedek a 21-ből, mellő csatlakozott, és felültünk a repülőre. 1:10 volt a repülés, végig imádkozta. Tehát a mi atyánkat 1:10 mondtam, látok már, ezért megérte, hogy te repülővel jöttél első alkalommal. Mert így a mi atyánkat néhányszor elmondtad. És akkor ez így működött. Tehát mindig visszautasították, kínosztak vissza. Amikor jött a rendszerváltás, azt mondtam, hogy elindultam, nem tudom, mi lesz a nóta vége. Én megyek.
És hát volt valami kapcsolatod az anyországgal? Vagy, tehát úgy átjön az ember a határon, hogyan működött utána a dolog, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Volt egy ismerősöm, a Zilai, annak az édesapja lelkész volt, és azt küldött nekünk, nem ő, hanem keresett egy Dudás nevezetűt, egy befogadót, mert befogadó nélkül nem lehetett beadni azokat a írományokat. Igen, megtörtént az, hogy akkor megkaptuk az áttelepülési engedélyt, 90-ben, akkor az űrzavarban megkaptad, hamar, de akkor keretbe tett az egyház. Nyírmadára meghívtak lelkésznek, voltam is kint, Tőkés püspök nem jól csinálta, mert ez nem írta alá az én kérelmemet, hogy itt én kapjak munkahelyet. Egyszerűen nem írta alá. Nyírbátyóra kerültünk, az összes butorunkat betettük a csűrbe, ott voltunk 6 hétig, nehéz körülmények között, fogyott elfele a pénzed, nem akartak munkahelyet adni, szolgálati helyet adni. Akkor volt a választás, 90-ben volt, és oda kerültem Kürti püspök úrhoz, hogy aztán milyen törvényt lépett át, vagy miért, de azt nem tudom, valami. Azt mondta, hogy itt van 4 gyülekezet, úgy kerültem Rásony, Berencs, Halmai, Kármai. Elvállalom-e? Mindent elválasz a családod itt. És így kerültem én Kásmárkra, Rásonyba, Halmara és Berencsre. Na, ez nagyon-nagyon nehéz volt. Megviselte a családomat, meg a gyerekeket, a feleségemet, engem talán a legjobban, mert láttam azt és éreztem, hogy a feleségem, meg a 2 gyermekem bennem remélt. És a végén aztán úgy kerültem ide, hogy ott 5 Isten tiszteletet kellett tartsak, 5-öt, és láttam, éreztem, hogy megint az nem lehet minőségi Isten tiszteletet tartani. 9-kor kezdtem, és 3-kor fejeztem be, és a református lapjába ki volt írva a pályázat, és István fiam vizsgázott németből Sárospatakon, pót vizsgázott, örültem neki, hogy sikerült, azt mondta, édesem, menjünk, nézzünk valami kocsit, mert nekem Dacián volt, ilyen használt kocsikat. Eljöttünk errefele, Miskolc, és köves között volt. Még látházám, hogy valahol egy ilyen park. És akkor hozta a postás a reformátusok lapját, amikor mi indultunk, hogy nézzük a használt kocsikat. Megnézem, 12.000 forint, Poroszló. Veszem a térképet, na mondom István, akkor megyünk, megnézzük a kocsit, és elmegyünk Poroszlóra. Eljöttünk Poroszlóra, megtetszett minden. És amikor hazamentünk, én rögtön beadtam a pályázatot, közben letettem a különbözeti vizsgát is Debrecenbe, tehát minden papíron ehhez megvolt, és úgy kerültünk ide.
Az mihez kellett a különbözeti vizsga?
Hát ugye az egyházjog Kolozsváron, meg az itteni egyházjog az nem egy és ugyanaz. Tehát abból kellett, meg egy általános, most is van ez az úgynevezett egységes lelkész képesítő vizsga Budapesten, most ezenek a neve, akkor különböző vizsgát kellett tenni ahhoz, hogy én pályázatom.
Az abói szolgálat, az nem kellett még akkor? Vagy ez annyira rövid volt, hogy mire meg lehetett volna szerezni, az véget is ért?
Nem, hanem az úgy történt, hogy Rásony Sáberencsre, mint helyettes lelkészt neveztek ki. Tehát elfogadták a diplomát, de úgy még nem pályázhattam meg semmit, még nem tettem le a különbözeti vizsgát. Mint helyettes lelkész szolgálhatta volna, beosztott lelkész, segéd lelkész, bármeddig, de közben én letettem ezt a vizsgát, és ahogy én letettem, rá egy pár napra volt ez a pályázat lehetőség, akkor úgy pályáztam meg. Nagyon-nagyon nehéz volt. Azt nem tudom, hogy vállalnám-e még egyszer az átterületet.
Nagyon nehéz volt?
Nagyon nehéz volt. Lelkileg nagyon jó helyen voltam, nagyon szeretett a gyülekezet.
Ott mennyi ideig tartott a szolgálat?
Szaniszlón voltam 15 és fél évet, 18 év. Itt pedig most már van, itt van 26, itt 28 év.
Rásos Emberencs az mennyi idő volt?
2 év és 2 hónap volt ott, és itt van mindjárt már nem 26, és így van nekem 28 esztendő. Az nagyon nehéz volt az áttelepülés. Az nagyon nehéz volt, ez megviselte az egész családot. Volt honvágyunk, volt, hát ez érthető volt, mert nagyon jó helyen voltam, nagyon jó gyülekezet, azóta is járnak Szaniszlóról ide, látogatóban most is, mikor volt a kibúcsúzó istentisztelet, nem tudom, 15-en vagy 20-an itt voltak, egy jó a kapcsolatom, máskülönben a Rásinyak és minden gyülekezeti. Tehát jó a kapcsolatom, és a lelkészsel is ugyanúgy, ahol én megfordultam eddig. De az egy gyötrelmes élet volt. Az, aki nem élte meg azt a diktatúrát, az egy kegyetlen diktatúra volt, és a becsületes embereket pellengírezték ki, nem azokat, akik odálltak melléjük. És úgy képzelje el, hogy én ott voltam 42 éves koromig, én se egyházmegyei, se egyházkerületi szinten egy bizottsági tagságot nem kaptam az egyházon belül. Semmilyen tisztséget nem adtak az egyházon belül. És átjövök Magyarországra, csak püspök jelölt nem voltam. Már gimnazista voltam, és nyáron a Szilágygörcsényi Zila között két oldalt az úton eperfák voltak. Arra nem emlékszik Ábor, de itt is azt mondják Magyarországon, és eperfák. Az eperfáról kellett szedni a fa levelet, semhernyónak. A kommunista gyerekek, azok mentek a strandra. Én a kulák gyerek, a fa tetején voltam, és szedtem a fa levelet. De amire emlékszem, próbáltam elbújni a fa tetején, hogy ne lássák, hát mint gyerek, ne lássák ők, akik rövid nadrágban mentek a strandra, na a kulák fiú, szedheti a sejemhernyónak alá. Ezeket is át kellett írni, de azt mondta apám, és jól mondta, ez van, fiam, talpra kell állni. Mindig ez volt a jelszó. És talpra álltunk, és hála Istennek itt vagyunk.
Ez nagy dolog, ilyen mozgalmas gyermekkor, fiatalkor, utána a lelkészi szolgálat, az áttelepülés. Szóval ilyen mozgalmas esztendők után hogyan telnek majd a nyugdíjas évek? Van valami célterv, van valami hobbi, ami majd kitölti a napokat?
Ez olyan sokan megkérdezik, tegnap is megkérdezték, már ma is megkérdezték itt a kapun.
Nem vagyok az első.
Nem az első vagy. Hogy ilyen mozgalmas és öröki pörgős ember voltam, de apám, anyám milyen volt ez? Nem úgy mondom, akarsz ilyen. A feleségem nem. Ezt megkérdezték tőlem. Nem nagyon foglalkoztam én még ezzel, hogy mit fogok csinálni. Azért 71-be fordul az ember, meg is vagyunk fáradva, ez kétségtelen, de csináltattam már, na mindjárt, akkor megmutatom, tyúkolat, nyúlketrecet, már van 2 nyulam, és még van itt nekünk egy üdülő. Itt üdülünk, még van egy poroszlón, hogy megy hazafele, ott van vagy 28 vagy 30 darab gyümölcsfa, most fogok ültetni oda, és még vagy 10-et, itt még egy sincs, ide is fogok vagy 10-et ültetni, és lesz, mivel elfoglalom magamat, meg leszeretném írni ezt, amit ami velem történt az életben, azt mindenféleképpen leszeretném. Én nagyon szeretek sakkozni. Szeretem a sportot. És egyiket se tudtam űzni, legalábbis az utóbbi sok-sok éven keresztül, mert építkeztünk, a családot kellett rendezni, és ezeket úgy szeretném szépen bepótolni, hogy szeretnék a kis csendes, kis öreg emberhez méltó illan életet élni. Tehát megvannak az elképzelésem, és remélem, hogy fog sikerülni is.
75 éves korában elhunyt Dudás Ferenc református lelkipásztor, az Egervölgyi Református Egyházmegye egykori esperesét augusztus 24-én szombaton kísérték utolsó útjára a poroszlói alvégesi temetőben. Mai adásunkban ráemlékeztünk. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Adásunkat hangtárunkban az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni. Köszöni mai figyelmüket is a szerkesztő Kojsza Péter. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.